kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy milliárd euró értékű közös határ- és közútfejlesztési tervcsomagot terjeszt Brüsszel elé Magyarország és Ukrajna, jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az ukrán kormányzati tisztségviselőkkel közösen. Magyar Levent elmondta, a terv tartalmazza két autópálya kapcsolat kiépítését és egy új teherforgalmi átkelőhely létesítését a két ország között, valamint az ehhez kapcsolódó útfejlesztéseket a határ mindkét oldalán. Bejelentette azt is, megindult az üres kamionok forgalma a Berek-Surány-Asztéi határátkelőhelyen Ukrajna felől Magyarország felé, ezzel tehermentesítve a forgalmas záhonyi határátmenetet, illetve elkezdődik az asztéi ukrán oldali határállomás teljes felújítása és kapacitásbővítése, amely várhatóan két évig tart. Ezen kívül hamarosan megnyitják a Nagyhódos és az ukrajnai Nagypalát közötti határátkelőhelyet is, amely a magyar-ukrán határszakasz hatodik átkelőhelye lesz. Az ukrán elnök a kiadó japán hírügynökségnek adott interjújában hangsúlyozta, Ukrajna diplomáciai úton kívánja lezárni az Oroszországgal vívott háborút és visszaszerezni megszállt területeit, azonban ezek a lépések csak akkor valósíthatóak meg, ha az ország NATO tagsága biztosítottá válik. Szerinte a jelenlegi külföldi támogatás nem elégséges az orosz előrenyomulás megfékezéséhez. Volodymyr Zelenszky elismerte, hogy Ukrajna számára a háború rendkívül nehéz szakaszba lépett. Az ukrán hadsereg ereje nem elegendő az ország teljes területének felszabadításához, beleértve a 2014-ben Oroszország által annektált Krím-félszigetet is. Szijjártó Péter ismét Moszkvába utazott. A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon azt írta, azért, mert még jobban fokozni kell a magyar békemisszió erőfeszítéseit. A tárcavezető először Denis Manturovval, Oroszország első miniszterelnök helyettesével tárgyal. A Barátság kőolajvezeték elleni vélt terrortámadás gyanúja miatt vett őrizetbe a szlovák rendőrség két férfit, de sajtóhírek szerint mind a kettőt szabadlábra helyezték. Egyikük egy magyar állampolgárságú ukrán férfi, akinél találtak egy térképet, amin a kritikus infrastruktúra szerepel. Robert Fico miniszterelnök összehívta a Nemzetbiztonsági Tanácsot. A szlovák belügyminiszter arra figyelmeztetett előzőleg, hogy hírszerzési információk szerint Szlovákiában és Magyarországon is terrortámadásra készülhetnek a Barátság kőolajvezeték ellen. Az esetre a magyar kormány is reagált, mint fogalmaztak, Magyarország folyamatosan kapcsolatban áll a szlovák hatóságokkal és az ilyen helyzetben szükséges intézkedéseket megtették. A román kormányzó baloldali szociáldemokraták szerezték meg a legtöbb szavazatot a tegnapi parlamenti választáson. A voksok 22,74%-át zsebelte be Marcel Ciolacu miniszterelnök pártja. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség jó szereplésének köszönhetően simán parlamentbe jutott, az RMDS 6,49%-ot szerzett, és bár nem nyert, a szélső jobb oldal így is erősödött. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke még este Kolozsváron úgy fogalmazott, az erdélyi magyar közösség nagyon nehéz kampány végén magas részétel mellett bebizonyította, hogy erős, szolidáris felelősséget vállal saját magáért és az ország további éveiért, évtizedeiért. Arról is beszélt viszont, hogy az a korosztály mozdult meg leginkább, amelynek van emléke az 1989-90 előtti évekről, és tudja, mi a magyar ellenesség, értékelt Kelemen Hunor. Pénteken közzétett minősítésében negatív kilátás mellett, de a Standard & Poor's-hoz és a Fitch Ratings-hez hasonlóan a Moody's is megerősítette Magyarország államadóságának befektetési ajánlott besorolását. A Moody's az ország adós besorolásához tartozó stabil kilátását negatívra rontotta. A hitelminősítő a döntést azzal indokolta, hogy hazánk a jelenlegi állás szerint az Európai Uniós források egy részét nem kapja majd meg, mivel nem teljesíti Brüsszel feltételeit. A Nemzetgazdasági Minisztérium a döntés után kiadott közleményében kiemelte, folyamatosan bekapcsolódnak a nemzetgazdaság teljesítményébe majd az olyan jelentős kínai gigaberuházások, mint a CATL és a Semcorp high-tech akkumulátorgyárai, vagy a BYD, amely Európában elsőként Magyarországon kezdi meg elektromos autóinak gyártását. Hazánk a korábbi kormányzás gazdasági kudarca miatt befektetése nem ajánlott búvli kategóriába került több hitelminősítőnél is, majd a nemzeti kormány sikeres gazdaságpolitikájának eredményeként 2016-17-től kezdődően több felminősítés is történt, ez pedig már a pénzügyminisztérium írta. A hitelminősítő a gazdaság erősödő növekedésére számít, tették hozzá. A Moody's pozitívan értékeli a csökkenő inflációt és az államadósság további mérséklését is. Végül az időjárásról. Holnap általában borult, párás lesz az idő, a köd a legtöbb helyen ritkul, számottevő csapadék nem hullik, a szél gyenge marad. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 1 és 0, napközben plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle, Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdy kézműves molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kézilabdával, ezt követően mezei futással, labdarúgással, végül pedig a gyöngyösi jégpályával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Megkezdte Európa bajnoki szereplését Debrecenben a magyar női kézilabda válogatott. A Magyar Kézilabda Szövetség az első hatba kerülést tűzte ki hivatalos célként. Szilágyi Zoltánt, a Debrecen trénerét, a válogatott másodedzőjét hallják.
Egy nagyon érdekes érzés, hiszen most vagyok talán először azt, hogy nem
szövetségi kapitányként, illetve nem vezetőedzőként, hanem másodedzőként szerepelek egyik oldalról, a másik oldalról pedig felnőtt világeseményen, világversenyen még nem voltam, és ráadásul hazai rendeződés, és aztán még egy ráadás, hogy ez mind Debrecenben történik, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, és nagyon várom már ezt az egészet. Mindenképpen szeretnénk elérni a célunkat, tehát hogy a hatodik helyre odaérjünk. Ehhez viszont nagyon sokat kell tennünk egyértelműen. Nagyon nehéz mérkőzéseink lesznek. Van úgy, hogy bravúrokat is hoznunk kell, és kötelezőket is, ez sose egyszerű végigvinni ezt nagyon stabilan, és ez a csapat az elmúlt időszakban sokat lépett előre. Én azt gondolom, hogy elsősorban mentálisan erre lehet építeni. Ez egy olyan esemény lesz, ahol az látom előre már, hogy nagyon sokan fognak minket támogatni, sokan kijönnek a mérkőzéseinkre is, és én azt szeretném, hogy tényleg egy olyan játékot produkáljunk, ami méltó a válogatotthoz, és ez egyértelműen egy felszabadult játékot jelentene számomra, hogy lássák a lányokon, hogy élvezik azt, hogy itt lehetnek, és ezen a világeseményen részt vetnek, és akkor már olyan nagy baj nem lehet. Én nagyon bízom abban még továbbra is, hogy játékban is fogunk tudni előrelépni, akár még az olimpiához képest is, mert ott azért az egy nagy előrelépés volt. Elsősorban a védekezéstől várom, hogy még egy kicsit legyen acélosabb, egységesebb, összeszokottabb, és hogyha ez meg lesz, akkor azt gondolom, hogy tényleg szép eredményt fogunk tudni elérni.
Most pedig Füzi Tóvizi Petrát hallják.
Én nagyon örültem neki, mikor megtudtam, hogy Debrecenben fogunk pályára lépni. Ez ilyenkor mindig speciális, hogy debreceniként Debrecenben válogatott mezben fogok játszani. Rengeteg pozitív emlékünk, élményünk van már szerintem ezzel a válogatottal is Debrecenből. Én bízom, hogy ezt most gyarapítani fogjuk. Mindig egy óriási dolog, hogy hazai rendezésű EB-n léphetünk pályára, és próbáljuk ennek minden előnyét és a szurkolók biztatását is kihasználni. És magunkra kell koncentrálnunk majd, hogy mi meccsről meccsre a legjobb munkát tudjuk nyújtani, és egyre jobban összeszokjunk, egyre jobban csiszolódjunk, és stabillá tegyük a játékunkat, és ezt 60 percen keresztül kitartsam.
Simon Petrát, a válogatott játékosát hallják.
Bennem nagyon nem szokott dolgozni a druk, inkább én csak izgatott vagyok ilyenkor, amikor meg már a meccsekre menjünk, akkor meg már nagyon nyugodt. Nyilván a rutinosabb játékosok, ők nyugalommal árasztják a csapatot, és mindenkiben az erőt és a hitet adják. Úgy gondolom, hogy nagyon jó csapatközösségünk van, és bárkihez fordulnék segítségért, mindenki tudna nekem jó tanácsokat mondani, segítséggel ellátni. Ezáltal is tényleg egy ilyen jó csapatkohézió van így ebben a csapatban, és tényleg szerintem az, hogy mindenki segítőkész és mindenki tetrekész, ez mindent elárul rólunk.
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány azt mondta, csodaszámba menne, ha a legjobb négy közé jutnának, de ebben is bíznak, és kis szerencsével lát rá esélyt, hogy sikerüljön.
Hát a helyszínnek biztos, hogy örülök egyértelműen, de az egyző munka nem múlt rosszul, hanem jelen a jövő. Most itt vagyunk, az van előttünk nagyon komoly feladat, és biztos vagyok benne, hogy minden megteszünk, hogy a városnak a megfelelő működünk, és elérünk ezt a célkitűzés, amit a Magyar Kézilabda Szövetség határozott meg. Ez a csapat tényleg elhivatott és sikereihez. Azt tudunk, hogy ez hát csodának nevezhető, ha tényleg ez sikerülni fog. A hatodik hely, az egy kicsit más. Bármennyire átolvastunk a más csapatok is, van a négy, aki érmekről beszél, és van még nyolc csapat, aki Bécsbe akar befejezni a világverseny, vagy Európa-bajnokságot. Mi is azon leszünk. Minden megteszünk, tényleg nem egyszerű, de ha megnézünk a utóbbi időkben mérkőzési svédek ellen, francia ellen felkészülési mérkőzésen, meg a játékot, amit mutatjuk, szerintem van esélyünk, és mondom, ehhez meg kell a debreceni szurkolók, tehát ház, és amikor már nagyon nehéz lesz nekünk, akkor majd ők belehajtják minket a győzelemekbe. Fejlődünk ezért az olimpián, ez tényleg nagyon komoly csapat volt, és az csapat ezt kiemelnék, de így, hogy apránként építettünk ezt a csapatot, itt nem csak innen, hanem szakmai stáb, nagyon sok ember hozzátett, meg a legfontosabb a lányokat, azért tényleg nagyon sok mindenből fejlődtünk fizikálisan a munkakultúrába, mindenből, és az biztos, hogy adja. Vannak hiányosságaink, de azt a mentális erő, fizikális erő lehet, hogy pont kritikus szituációban adja azt a plusz, hogy győztesként tudjunk lemenni a pályára.
A csoportból az első két helyezett kerül a középdöntőbe. Ha a magyar csapat tovább jut, a középdöntős mérkőzéseket is a Phoenix Arénában játszhatja. Gödöllőn rendezték a mezei futó utánpótlás bajnokságot, ahol a miskolci sportiskolások U14-es csapata kiválóan szerepelt, megnyerte az UB-t. Zámbori Zoltán edzőt hallják.
Igazándiból vártuk, tehát készültünk nagyon, hogy ezt össze tudjuk hozni, ugyanis ugyanez a lánycsapat véletlenül pont egy iskolába is jár, és ők már tavasszal a Diákolimpia országos döntőt megnyerték mezei futásban. Tehát bíztunk benne, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség által szervezett országos bajnokságot is sikerül megnyerniük. Ők ugye az U14-es, tehát újonc csapat, és egy elég jó képességekből álló lánycsapatról van szó, és eleve úgy indultunk el ezen a versenyen, hogy a cél az, hogy a csapat mindenképp nyerjen, az egyéni dobogók pedig már csak hab legyen a tortán. Erős mezőnyök voltak minden korosztályban, ebben a említett 14-es lánykorosztályban is. Körülbelül 80 fős mezőny volt, ami magyar viszonylatban egész nagynak számít. Nyugat-Európában ennél bővebbek szoktak lenni, de itt magyar viszonylatban ez már egy egész szép szám. És tényleg aki jónak számított a középtávfutásban, az itt volt ezen a bajnokságban. A közép-hosszú távfutók a világon szinte mindenhol ez időtájt mezei futással foglalkoznak, és ezután térnek majd át a beltéri, vagyis a fedett pályás versenyekre, meg arra a felkészülésre, majd pedig a jövő tavasszal elkezdik újra a szabadtéri munkát, és akkor már a szabadtéri pályaversenyekre készülnek. De ilyenkor nagyon sok helyen, főleg Amerikában és Nyugat-Európában is a mezei futás az, ami a közép-hosszú távfutó atlétáknak a fő tevékenysége.
Zámbori Zoltán beszélt arról is, hogy az edzéseket figyelembe véve miben más a mezei futás, mint a pályaatlétika.
Rekordtámpálya az sokkal keményebb, sokkal kiszámíthatóbb, teljesen sík. Ott minden lépés más. Nagyon éles kanyarok vannak időnként beépítve a pályába, plusz akadályok, tehát szoktak komolyabb helyeken tesznek bele vizes árkot, tesznek bele külön homokos részt, saras részt, fatörzseket, stb. Tehát nagyon sokféle akadályt, és ezeket mind le kell küzdeni, ami ügyességet is igényel, odafigyelést, végkoncentrálást, tehát nem az, hogy minden lépésre akár csukott szemmel is tudom, hogy milyen. Nagyon erős bokaszalagokat igényel, tehát ott kell figyelni arra is, hogy ott azt meg kell erősíteni előtte. Mi készülés során nagyon sokat használjuk a helyőparton, az ottani, ahol a városi, meg a megyei mezéfutóversenyeket szoktuk rendezni, tehát ott szoktunk készülni, illetve itt a füves pálya részt szoktuk használni, ilyen átlófutásokat csinálunk, a repülőzéseket ott csináljuk a füves része, hogy szokja a bokájuk, mert más az ellépés, tehát más egy mély talajon ellépni, mint egy rekordtán talajon. A Herman Otto gimnázium csapatáról van szó egyébként. Végig a saját sportágukra készültek a lányok. Csak specifikusan mezeire keveset készültünk. Tehát igazániból az volt, hogy az öttusázók öttusa versenyekre készültek egész év folyán, az atléták atlétika versenyre készültek folyamatosan, és amikor jött ez a mezei, akkor újra összeálltak egy csapattá, és akkor néhány hetet rászántunk, hogy kicsit speciálisabban a mezeivel is foglalkozzunk, de mivel ez a szezon vége, már elkezdtük az alapozást, igazániból olyan jellegű, mint egy klasszikus versenyszezonban való kikönnyítés, vagy gyorsítás, ilyen jellegű tevékenységet nem csináltunk. Egy picit kikönnyítettünk, de alapozási munkából mentünk a versenyre.
Beke Adrien egyéniben arany, csapatban ezüstérmet szerzett.
Már pár hónapja készültünk erre a versenyre, és erre így ráfeküdtünk. Mezein én jobban szeretem a hosszabbakat, mert ott a környezet is más, és az nekem sokat szokott hozzáadni, hogy például mezein ott nem köröket kell ugyanazokat, ahol mindig futok, hanem ott kicsit más, és akkor vannak benne kisebb dombok, meg a talajra is, hogy figyelni kell picit, és így hangulatban más. Inkább most a dobogónak örülök, mert egy kicsit még beteg voltam, és hideg is volt, ködös is volt, úgyhogy az időeredmény az nem pont olyan, amilyet vártunk, de a dobogónak nagyon örülök.
Fischer, Kolbri, Fédra két aranyérmet nyert.
Én nagyon sokáig készültem erre a versenyre, és minden edzésen oda tettem magamat. A szüleim is bíztattak, meg a barátaim. Tényleg nagyon örülök ennek az eredménynek. 3000 méter is az én távom, és igen, az is erőt adott, hogy ezt tényleg meg tudom nyerni. Hát még rekordtánon is sajnos nem tudtam futni 3000-et, de majd jövőre már azt is kipróbálhatom. Segít az öttusában is, és a lábamat is erősíti, így, úgyhogy örülök, hogy a terepfutásban is részt tudok venni, meg abban is eredményes vagyok. 2000 és 7 kilométer között szoktam így jól érezni magamat, és azok a távok szoktak nekem menni igazából, meg azokat szoktam úgy versenyen futni. Én teljesen elégedett vagyok az évemnek, mert volt egy öttusából is országos eredményem, meg mezei futásból is volt országos eredményem, és majd már jövőre a törökországi VB-re készülök fel, és a többi fordulóra. Én nagyon szeretném az első helyet elérni Törökországban, és igen, arra fogok edzeni minden nap.
Fischer Kolbri Fédrát, a mezei futó országos bajnokság győztesét hallották. A taktikai periodizációról tartott előadást Benne Ferenc, UEFA A és B tanfolyam előadó a Putnoki Sajóvölgye focisulinál. Most őt hallják.
Nagyon nagy örömmel jöttem. Egyrészt Relek Ákos volt játékosom, és nagyszerű szakmai kapcsolatban vagyunk. Kérte, hogy beszéljünk egy kicsit a futballról, meg azokra az alapelvekről, amit én képviselek, a taktikai periodizációról, ami ugye világszerte egy bevált hatékony edzésmódszer. És ugye ezt is alkalmaztuk annak idején a DVTK Akadémián, amikor több itteni edző kollégával együtt tudtam dolgozni, és nagyon nagy örömmel jöttem, és jó itt lenni köztük.
Kiemelte az utánpótlás fontosságát is.
Azért az elmúlt 25 évben már én is kezdek rájönni, hogy egyik legfontosabb korosztály az U10-től U16-ig terjedő, hiszen amikor felnőtt csapatoknál, vagy akár magas ifi korosztályoknál dolgozunk a játékosoknál, én is személyesen tapasztaltam, hogy sokszor olyan taktikai vagy technikai hiányosságokkal tapasztalunk felnőtt szinten, amit ezekben a kisebb korosztályokban kellene megtanítani. Tehát az egyik legeslegfontosabb korosztály az egész magyar futball szempontjából ez. Az az igazság, hogy ez a másfél-két óra, amit itt vagyunk, ez is erről szól, de talán a legeslegfontosabb, hogy mindig legyen fejlődési kényszer, mindig máró holnapra tanulni akarjon az edző, mindig teljes szívvel, lélekkel csinálja, amit csinál, és ez át fog ragadni a játékosokra, és azért itt, ahogy tapasztaltam a mai nap folyamán is, meg a múltban, a DVTK-nál közösen eltöltött időszakban azért nagyon jó kis szakképzett edzők dolgoznak itt. Tehát ezt a fajta lelkesedést, meg edzői attitűdet adják át a jövő generációjának, ez talán a legfontosabb.
Beszélt a magyar labdarúgás jelenéről is.
Az kétségtelen, hogy van fejlődés. A legmagasabb fejlődés, vagy a legnagyobb fejlődés kétségtelen infrastruktúrálisan van, tehát most már jó pályáink vannak, jó körülmények között dolgoznak az edzők. Azért, hogyha akár 10 vagy 20, akár 30 évvel ezelőtti módszereket nézzük, abban is azért sokat fejlődtek az edzők, képzik magukat, de megmondom őszintén, hogy azért még van hova fejlődni, tehát nagyon-nagyon lényeges lesz, hogy az új edzésmódszereket magukból fogadják, tapasztaljanak felnőtt szinten is, hogy lássák, hogy mi a végcél. Azért nézzék, hogy akár a környékbeli NB1-es, NB2-es csapatoknál milyen mérkőzések vannak, milyen játékosok, akár a nemzetközi futballban, hogy hova kell eljutni, és ezt a fajta energiákat és ezt a fajta tudást vigyék át a játékosokba, mert akkor lesz igazán fejlődés. Úgyhogy az edzők részéről is lelkesedés kell, szakmai tudás kell, és sok-sok munka. Minden egyes edzést úgy kell olyan versenyként, egyrészt játékként kell megélni, de a játékon belül azt a fajta győzni akarást, azt a fajta versenyszellemet kell átvinni, mert hogyha a játékos az edzésen belead mindent, mind koncentrációban, mind pedig mentalitását tekintve, és az edzésen is győzni akar, akkor az egyéb dolgok, a kondicionálás, a technikai, taktikai dolgok, az majd jönni fog magától. Nem szabad lecsalni az edzést, sem az edzőnek, sem a játékosnak. Ez a lényeg.
Benne Ferenc, UEFA A és B tanfolyam előadót hallották. Nyíregyháza is csatlakozott a Mozgás Receptre programhoz. A kezdeményezés szerint a jelentkező 35 házi orvos is felírhatja a fizikai aktivitást. ezzel a mozgásszegény életmódon kívánnak változtatni. A részletekről Újhelyi János gyermekgyógyász főorvost, ifjúsági és sportszakorvost hallják.
Egész életemben az egészséges életmód elkötelezett híve voltam, és azt hiszem nagyon sokat tettem, még magam is aktív sportolónak tekintem még mindig magamat, és nagyon sokszor került szó ez a téma. Tehát nagyon-nagyon jó programról van szó. Gyakorlatilag ez már tavasszal indult ez a program, mégpedig a Magyar Orvostani Életmód Társaság indította ezt el. Valójában mindig szó volt erről, hogy tudnélik az emberek egészségét, az életmódjuk határozza meg elsősorban. Tehát nem az orvosi ellátás, nem a környezet, mind befolyásolja, de az maga az életmód a legdöntőbb tényező. Na most ennek egy nagyon erős része a mozgás, és hogy ezt a Magyar Életmódtársaság fölkarolta, elindult egy ilyen szervezés, azért ez egy nagyszerű szervezés, és ehhez csatlakozott a mi önkormányzatunk, aminek én személy szerint nagyon örülök, hisz én is önkormányzati képviselő vagyok, meg az Egészségügyi és Sportbizottság tagja is, és örültem, hogy itt elsőként csatlakoztunk. Tudnék itt a Nyíregyházán már vagy 11 éve a Mozú Nyíregyháza program működik, nagyon nagyszerű, és nagyon sok résztvevővel, és gyakorlatilag ehhez hozzá kapcsolódott, de biztos, hogy még bővül is. A lényeg az, hogy az orvosok, az alapellátó orvosoknak azt hiszem, hogy meghatározó szerepe van a szülőkkel, a gyerekkel való kapcsolatban, mindig jobban befolyásolható az orvos révén, mint más módon. És ezt használja ki ez a rendszer, hogy az orvos, ha fölírja azt, hogy önnek, gyereknek mozgásra van szükség, milyen mozgásra, mennyire és hova menjen, akkor ezt jobban figyelembe veszik a szülők, vagy maga a beteg is, és ezt igénybe veszi az önkormányzat részéről, meg biztosítja azt a hátteret, hogy ezt végezhesse is, ezt ingyenesen, és ott szakemberek fogják fogadni ezeket az embereket, és már az Egészségügyi és Bizottság, illetve az iroda ki is adott, és a köznevelési osztály közeadott egy listát, amiben meg van jelölve, és minden orvos ezt megkapta, hogy mikor, milyen foglalkozásokban vehetnek részt egyenlőre. Nagyon nagyszerűen ki van találva, még most alakul, az orvosoknak regisztrálni kell egy bizonyos felületen, és akkor ez alapján egy QR kódos vényt kap, lehetőséget, nem feltétlenül hagyományos vény, még nem tudjuk, hogy pontosan hogy néz majd ki, és ellenőrizheti majd az orvos, hogy az illető ott volt-e. Tehát fölírja neki, és ezzel a QR kóddal majd le lehet csekkolni, le lehet ellenőrizni, hogy akkor tényleg ez a mozgás megvolt-e. És azt hiszem, hogy ha egy rendszeresség ebbe beindul a betegek részéről és a gyerekek részéről, és én nagyon örültem, hogy a gyermek ellátást is bevették, éppen a Velke Imre főorvos barátom kezdeményezte országosan, hogy ők is legyenek, örülök, hogy az egész populáció, és várjuk majd az eredményt.
Az előző percekben Újhelyi János gyermekgyógyász főorvost, ifjúsági és sportszakorvost hallották. Ebben a szezonban már nem a városi strand területén, hanem Gyöngyös főterén állítják fel a települési jégpályáját. A Sportfolio Kft. Munkatársai már elkezdték az előkészítő munkálatokat, hogy a jég a tervezett nyitásra biztonságban elkészüljön. A melegerő és a korcsolya bérlés várhatóan az egyik önkormányzati épületben valósul majd meg. A részletekről Juhász Pétert, a társaság ügyvezetőjét hallják.
Gyakorlatilag ez már nálunk ilyenkor az elmúlt 8 évről tudok természetesen beszélni. November elején elindul a folyamat, sőt októberben már az alapok a simítgatása, ugye a homoknak a jengetése zajlik, és november elején érkezik a sátor. az van körbezsalúzva, le van gurítva az alapszőnyeg, amiben ugye a glikol folyadék folyik, és akkor amikor az időjárás adja, ugye nagyon várjuk ezeket a mínusz 1-2-3 fokos éjszakákat, akkor azonnal megy a locsolás, és szépen folyamatosan úgymond elkezdjük hízlalni a jeget, hogy a tervezet, ugye mi 20-ára terveztük idén a nyitást, akkorra legyen egy nagyon stabil tuti jég. Ugye mindig az eleje a nehéz, azt elmondtam, már aztán a testületülésen is, hiszen hogyha az időjárás úgymond kegyes, tehát hideg van, legalább éjszaka, akkor tudunk a jég megvastagításával haladni, ha nem, akkor sajnos ez bajos. Innet is köszönöm a kollégáknak, mert az emberi erőforrás az, ami sokkal fontosabb bármiféle eszköztől, tehát én úgy gondolom, hogy a Sportfolio Kft. Munkatársainak jár egy nagy köszönet, hogy akár az elmúlt években is mindent beleadtak azért, hogy legyen a városnak egy klassz jégpálya, amit mindenki tud élvezni. Most ez egy újabb kihívás nyilván, hogy most úgymond át kell pakolni, és hát természetesen ez jelent majd többlet feladatokat. Nyilván apránként, tehát megvan a menete tulajdonképpen ennek az egész munkafolyamatnak. Először egy külsős vállalkozó meghozza a sátrat, ugye aztán a helyi vállalkozókkal ott egy zsaruszerkezet épül, szintén, ahogy mondtam, egy homok tömörítés, és akkor arra építjük majd fel a meglévő jégpálya technológiánkat. Ugye van egy palánkrendszerünk, az kerül rá, és akkor utána még a villamos bekötések vannak, hiszen az a világítani is kell, ugye ezen a sötétbe korcsolyázzanak. És ami még itt egy kicsit plusz feladat lesz majd, hogy ugye egy elképzelés szerint a DM-ben, a volt DM üzlethelyén alakítjuk ki a melegedőt vagy a pihenőt, ott lesz a korcsolya bérlési lehetőség is, a jegyvásárlási lehetőség is, és akkor onnan kell ilyen futó gumiszalagon majd át sétálni a szakrális térre, a templom elé, és akkor ott lehet belépni a jégpályára.
Juhász Pétert, a Gyöngyösi Sportfólió Kft. Ügyvezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet az autók téliesítésével kapcsolatban, hogy indulás előtt ellenőrizzük a fagyálló hűtő, illetve ablakmosó folyadék mennyiségét, az akkumulátor töltöttségét, az izzók állapotát, és figyeljünk arra, hogy jó állapotban lévő téli gumiabroncsal induljunk el. A részletekről Baffiné Kormos Krisztina rendőr alezredes. A Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottságának titkára adott tájékoztatást.
Az autó téli felkészítése során a legfontosabbak a fagyálló, hűtő, illetve ablakmosó folyadék ellenőrzése, feltöltése, ezt követően az akkumulátor ellenőrzése, az izzók ellenőrzése, az évszaknak megfelelő gumiabroncs feltétele, és egyéb hasznos dolgokat készítsünk még be az autóba, mint például jégkaparó, jégoldó, hólapát, hólánc természetesen csak havazás esetén, és legyen azért biztonság kedvéért melegtakaró is a kocsinkban, és láthatósági mellé, ha ki kell szállni. Már észrevettük most az utóbbi napokban, hogy ugyancsak gyakran ködös az időjárás. Gyakoribb lesz ugye innentől kezdve a csapadék, amely lehet eső vagy hó formájában is. A hőmérséklet nagyon sokat fagypont alá süllyedhet, az úttestát. Látszólag lehet, hogy tiszta száraznak tűnik, mégis hiába tekerjük a kormányt, mert csúszunk rajta tovább, vagyis az aszfalton egy olyan vékony jégréteg keletkezik, borítja, amit csak érezni lehet, látni alig. Tehát később kell fel a nap, hamarabb sötétedik, ugye erre a láthatóságra oda kell jobban figyelni, jól legyen beállítva a világítás az autón. Vezetés technikában, ha már mégis fékeznünk kell, vészfékeznünk esetleg, akkor a csúszós úton vészfékezéskor a kuplunggal kezdünk, és utána jön a lábfék, hogy elkerüljük a lefulladást. Blokkolásgátló nélkül ilyenkor is finoman kell fékezni, mert ha blokkolnak a kereket, hosszabb a fékút, és nem kormányozható az autó. Tehát a kikuplungolás azért lényeges, mert a hajtott kerék blokkolásakor lefulladhat a motor. Ha a motor nem jár, megszűnik a szervórás segítés, majd először a kormány, később a fékpedál lesz kőkemény. Ha száraz úton fékezünk, akkor ugye lelépünk a gázról, közben a motorfék kifejti hatását, és akkor hozzáadagoljuk óvatosan a féket, és később nyomjuk csak ki a kuplungot, de ez a csúszós úton, vészfékezéskor, tehát megváltozik, a kuplungolás a legelső, azzal kezdünk mindig, ez ami nagyon fontosnak tartom. És ugye a átlagos csúszós úton, ha ki akarunk kerülni valamit, akár egy vad kerül mondjuk a utunkban, és ha későn reagálunk, vagy túl nagy oldaltávolságra törekszünk, túl nagy ívet választunk, akkor ezzel mindig csökken az esélye, hogy stabil maradjon az autó. Tehát a nagy oldaltávolsággal végrehajtott manőverhez nagy kormánymozdulat kell, ami növeli a megcsúszás esélyét. Tehát ha mégsem kívánunk karambolozni, akkor elvesztük a gázt, óvatosan és szakaszosan fékezünk, ha nincs ABS a kocsinkban. De ha van ABS, akkor teljes erőből benyomjuk a fékpedált, hogy a megcsúszás ne végződjön ütközéssel, és ugye ehhez helyre lesz szükségünk. És még fontos, hogy körbenézzünk, hogy melyik irányban érdemes menekülnünk. És a blokkolásgátló nem is a legrövidebb fékutat ígéri, hanem azt, hogy a csúszós úton fékezés közben is irányítható maradjon az autónk. A köszénszóró használata az ugye lakott területen kívül szabályos, annak alkalmazása lakott területen belül ez nem szabályos az alkalmazása. Ez nagyon sok autós, ha beér lakott területen belülre, elfelejti lekapcsolni. Erre figyeljünk oda, hogy ne vakítsuk meg a szembejövő vezetőtársainkat.
Az ünnepek közelettével adománygyűjtést szervezett az Észak-Magyarországi Szklerózis Multiplex Egyesület szervezete 60-ban, ahol többek között tartós élelmiszerek felajánlását várták. Az adományokat több 60-i áruházban adhatták le azok, akik segíteni akartak a 60-i és környékbeli rászoruló családoknak. Az adományokat karácsonyig átadják a rászorulóknak. A részletekről Nagyné Siraki Szilviát, az egyesület elnökét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Hatodik alkalom, hogy részt veszünk az Élelmiszerbank szervezésében, évvégi adománygyűjtésben, illetve már kétszer volt a gyereknak környékén májusban is adománygyűjtés.
Itt most úgy terjedt el a sajtóban ez a hírek, hogy szinte percenként sikerült 240 kg élelmiszert összeadni az embereknek. Tehát országos szintet beszélek most, nem csak a 60-it vagy a tiéteket. Tehát percenként 240 kiló. Tehát jogosan apostrofálják úgy az eseményt, hogy talán az egyik legsikeresebb élelmiszergyűjtés volt az idei. Akkor most szűkítsük le a tiétekre. Ez 3 napos volt. Itt miért volt sikeres? Hogy sikerült?
Reményen felül sikerült. Én elég pesszimistán álltam a dolgokhoz a tavalyi gyűjtés után, amikor azért megjegyzéseket is kaptunk, tehát valahogy az emberek zaklatottabbak, feszültebbek voltak, nem is úgy adományoztak. Olyan csodálatos napunk volt, vagy napjaink voltak, nem hogy beszólást nem kaptunk, hanem olyanokat, hogy a Jóisten áldja meg önöket, köszönjük, hogy részt vesznek benne, és újra kartonszámra is kaptunk.
tudunk.
A tavalyi év folyamán véletlenül se volt olyan, hogy egy kartonliszt, vagy egy kartontej, vagy valami. Most kartonétolaj, meg bármi jött hozzánk, és az emberek mosolyogtak, és az emberek türelmesek voltak, és kedvesek voltak, és a szórólapot osztóinkkal megálltak beszélgetni, érdekelte őket a háttér, kinek osszuk, miért osztunk, hogy vagyunk. Tehát egy csodálatos lehetőség volt ez számunkra.
Tehát ha jól veszem ki a szavaidból, akkor szavakkal és tettekkel is adtak az emberek az idén. Főként milyen jellegű élelmiszerekre ment az irányvonal, annál is inkább, mert később lesz az osztás, tehát el is kell, hogy álljon. Sőt, mi több még a karácsonyt is esetleg valamelyik család ezzel az adománnyal fogja ünnepelni. Miket kértetek, vagy kaptatok elsősorban, mondtál már itt egy pár példát az olajra, a tartós tejre, de azért beszéljünk akkor erről is.
Ezek tartós élelmiszerek, tehát ezeket simán jövő év, azt mondom, május-júniusig fel lehet használni. Hogy néztem is a szavatossági időket, az is nagyon jó, hogy aránylag egységesen kaptunk. Tehát itt a BB ételtől a cukorig, a konzervekig, ami tartós, az mind belefért.
Ebben a szezonban már nem a városi strand területén, hanem Gyöngyös főterén állítják fel a település jégpályáját. A Sportfólió Kft. Munkatársai már a héten elkezdik az előkészítő munkálatokat, hogy a jég a tervezett nyitásra biztonságosan elkészüljön. A melegedő és a korcsolya bérlés várhatóan az egyik önkormányzati épületben valósul majd meg. A tudnivalókról Juhász Pétert, a társaság ügyvezetőjét hallják.
Gyakorlatilag ez már nálunk ilyenkor az elmúlt 8 évről tudok természetesen beszélni. November elején elindul a folyamat, sőt októberben már az alapok a simítgatása, ugye a homoknak a gyengetése zajlik, és november elején érkezik a sátor, az van körbezsalúzva, le van gurítva az alapszőnyeg, amiben ugye a glikol folyadék folyik, és akkor amikor az időjárás adja, ugye nagyon várjuk ezeket a mínusz 1-2-3 fokos éjszakákat, akkor azonnal megy a locsolás, és szépen folyamatosan úgymond elkezdjük hízlalni a jeget, hogy a tervezet, ugye mi 20-ára terveztük idén a nyitást, akkorra legyen egy nagyon stabil tuti jég. Ugye mindig az eleje a nehéz, ezt elmondtam, már azt hiszem a testületülésen is, hiszen hogyha az időjárás úgymond kegyes, tehát hideg van, legalább éjszaka, akkor tudunk a jég megvastagításával haladni. Ha nem, akkor sajnos ez bajos. Innet is köszönöm a kollégáknak, mert az emberi erőforrás az, ami sokkal fontosabb bármiféle eszköztől. Tehát én úgy gondolom, hogy a Sportfólió Kft. Munkatársainak jár egy nagy köszönet, hogy akár az elmúlt években is mindent beleadtak azért, hogy legyen a városnak egy klassz jégpálya, amit mindenki tud élvezni. Most ez egy újabb kihívás nyilván, hogy most úgymond át kell pakolni, és hát természetesen ez jelent majd többlet feladatokat. Nyilván apránként, tehát megvan a menete tulajdonképpen ennek az egész munkafolyamatnak. Először egy külsős vállalkozó meghozza a sátrat, ugye aztán a helyi vállalkozókkal ott egy zsaluszerkezet épül, szintén, ahogy mondtam, egy homok tömörítés, és akkor arra építjük majd fel a meglévő jégpálya technológiánkat. Ugye van egy palánkrendszerünk, az kerül rá, és akkor utána még a villamos bekötések vannak, hiszen az a világítani is kell, hogy ezen a sötétbe korcsolyázzanak. És ami még itt egy kicsit plusz feladat lesz majd, hogy ugye egy elképzelés szerint a DM-ben, a volt DM üzlethelyén alakítjuk ki a melegedőt vagy a pihenőt, ott lesz a korcsolya bérlési lehetőség is, a jegyvásárlási lehetőség is, és akkor onnan kell ilyen futó gumiszalagon majd át sétálni a szakrális térre, a templom elé, és akkor ott lehet belépni a jégpályára.
Nem csak adventre, de az egész tanévre igyekezett tartalmas programokat összeállítani diákjai számára a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola. Mészáros Csaba igazgató a közelgő adventi programok mellett kiemelte az intézményben folyó teremtésvédelmi és kulturális eseményeket is.
Sok gazdag és rendkívül tartalmas programot állítunk össze a tanulók számára minden tanévben. Mindig törekszünk a változatosságra, de olyan programoknak a kialakítására, megtervezésére, amiben a gyerek mindig tanul valamit. Ilyen első ilyen programunk volt az iskolában az erdő című előadás. Ennek az a lényege, hogy a Magyar Erdészeti Egyesülethez nyújtottunk be egy pályázatot. Ez egy országos pályázat volt, amire lehetett jelentkezni, és meg is kaptuk a szép eredményt, hogy megnyertük ezt a lehetőséget, és akkor ilyenkor az országosan regisztrált erdészeti iskoláktól jönnek előadók, akik tartanak környezetvédelemmel, az erdőgazdálkodással, az erdővédelemmel kapcsolatban tájékoztatást, felhívják a figyelmet a klímaváltozásnak a káros hatására, és egyfajta stratégiai kérdéseknek a kialakításában kapnak a gyerekek megfelelő képet a saját életkoruknak megfelelően. Tehát tartottak nálunk egy előadást, ez 3 évfolyamot érintett. Ez a lényege még a programnak, hogy ez a 3 évfolyam ilyen belső tudás átadás alapján bemutatta ezeket a projekteket más évfolyamok számára, tehát az egész iskolát úgy mondom lefettük ezzel. Ezzel egy picit a környezeti nevelést is egy kicsit előtérbe hoztuk. Aztán a másik olyan nagy program, ami minden éven valamilyen szinten az iskola kiveszi ebben is a részét, ami inkább a kulturális életet meg a művelődését segíti elő a gyerekeknek, ez a Lázár Ervin programba való részvétel. Itt az egész intézménynek minden évfolyama részt vesz ebben a formában. Most volt az első alkalom, ahol a 8-osok például egy cirkuszi látogatáson vehettek részt Budapesten, a budapesti nagy cirkuszban. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon tartalmas programok, mert mindig tanul a gyermek valami jót, mindig élményekkel gazdagodik. Természetesen ennek lesz folytatása az egész tanévben. Ez nyilvánvaló, hogy a tankerületek szervezése által valósul ez meg. Mi mindig várjuk az időpontokat, és részt veszünk ezeken az alkalmakon. Az advent az egyházi nevelésnek egyik fontos mozzanata, fontos kérdése, hiszen akkor Jézus eljövetelét várjuk, és hogy erre egy picit átszellemüljünk, egy picit rákészüljünk, elcsendesedjünk ezekben az időszakokban. Ezeknek megvan a maga hagyománya az intézményben. Gyertyagyújtásokkal készülünk ezekre az alkalmakra, ami azt jelenti, hogy minden szerdán, amikor az iskolai istentisztelet van a sátorajai református templomban, akkor tartjuk ezeket az alkalmakat. Novemberben elkezdtük ezeket a gyertyagyújtásokat, és mindentől kezdve egészen december 20-áig, ami igaz, hogy péntekre fog esni, addig tartjuk ezeket az alkalmakat. Ezen kívül a pénteki alkalmakon is van egy külön adventi megemlékezés. Egy kicsit mozgalmasabb idő az, amikor az adventi vásárt szervezünk. Ennek az a lényege, hogy minden osztály készül valami kis termékkel, amit értékesítenek, várjuk a szülőket az alkalmakra is egy kis vendéglátással imitáljuk őket ide. Tehát egy picit így készülünk erre az adventi ünnepkörre.
A magyar gyermekirodalom megteremtőjére Pósa Lajosra emlékeztek a Felvidéki Ház rendezvényén a Miskolci Galériában. Pósa Judit és Gyurán Ágnes a Pósa Lajos Társaság elnöke, illetve elnök helyettese tartott vetítéssel egybekötött előadást a meseíró családjáról, munkásságáról, életművéről. Az író évtizedeken keresztül az ország Pósa bácsia volt, aki Benedek Kerekkel együtt szerkesztette az Én Újságom című folyóiratot, ő alapította az első képes magyar gyermeklapot, amelyen magyar gyerekek milliói szocializálódtak. A részletekről Pósa Judit, a Pósa Lajos Társaság elnöke adott tájékoztatást.
Talán az első ok az volt, hogy a halála után rögtön kitört a világháború, és azt hiszem, hogy az embereknek más prioritásaik voltak. Nem mondanám azt, hogy teljes mértékben feledésbe merült, mert ahogy utána néztünk, több olvasókönyvben, több verseskötetben, ünnepi költemények kötetben ott van Pósa Lajosnak egy-egy verse. Sőt, nagyon érdekesek voltak azok a olvasókönyvek, amik az egykori Csehszlovákiában jelentek meg 1920 után. Ilyen szkizofrén kiadások voltak, ahol Pósa Lajos hazafias verse megfért mondjuk Sefanyiknak a méltatása, a válaszóval. Ott még volt az, hogy most akkor mi is legyen, hogy is legyen állapot. Aztán inkább később években volt, hogy kevesebb és kevesebb, és kikerült ugye bár a tantervből is. Az, hogy miért történt így, nem volt családja, nem voltak gyermekei, akik úgymond rögtön tovább vitték volna ezt a vonalat, úgy, mint Benedekelek népes családjának ez sikerült. És mi a család, aki voltunk, távolabbi oldalagi leszármazottak, mi a határon túlra kerültünk. Úgyhogy talán egyedüli hely az a Balogvölgy és Gömör volt a Felvidéken, ahol tovább is mindig is ismerték a nevét. Egy mérföldkő volt számunkra a 2014-es centenáriumi év, Pósa Lajos halálának a 100. évfordulójára emlékezve emlékbizottságot alapítottunk, és úgy gondoltuk, hogy lesz egy szavaló verseny, esetleg megemlékezünk a sírnál, megemlékezünk az édesanyja sírjánál, megjelent az albumlapok Pósa Lajosnak című kötet Komiklós szerkesztésében, bemutatjuk ezt a kötetet Magyarországon és Felvidéken. Meghirdettük ezt az emlékévet, és felkértük a velünk hasonlóan gondolkodókat, hogy csatlakozzanak, és nagyon szívesen koordináljuk ezeket az eseményeket. Hát végül is ebből a pár eseményből lett 69 esemény, 4 országban, 43 helyszínen, beleértve ebbe még az Egyesült Államokat is, még Los Angelesben is volt Pósa szavaló verseny, úgyhogy hihetetlen mértékben megnőtt ez az események sora, és készítettünk erre az évre egy kiállítást, ami bemutatta Pósa Lajos életét és munkásságát. Ezt a vándorkiállítást az emlékév letelte után is még kérték intézmények, iskolák, és tulajdonképpen ez egy önálló életet kezdett élni, és itt jött el az a pont, amikor úgy gondoltuk, hogy nem szabad ezt úgy hagyni, hogy magára hagyni, hanem tovább taplani, és valami beindult gépezetet tovább működtetni, és ezért 2017-ben megalapítottuk a Pósa Lajos Társaságot Rimaszombatban. 6 alapító tagunk volt, és mostanra már vagyunk 64-en, ez alatt a pár év alatt, de nem szeretnénk ebből ilyen tömegmozgalmat, inkább úgy gondolom, hogy maradjon ilyen baráti társaság, és maradjon olyan társaság, ahol egymást ismerik a tagok. Ezért is elevenítettük fel a egykori Lajos napot, amit a Pósa asztal tartott, és ezen a Lajos napon a társaság tagjai családostul találkoznak egymással, és ilyen beszélgetés, ilyen közösségi élet a fő alapja.
Köszönet a gyógyítóknak címmel idén is megrendezi hagyományos ünnepségét az Éltető Lélek Alapítvány Miskolcon. A közel 2 évtizedes múltra visszatekintő rendezvényen az egészségügy és a szociális területen dolgozók munkáját köszönik meg. Az ünnepség december 3-án délután 17:30 lesz a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában. A részletekről Várhelyi Krisztinát, az Éltető Lélek Alapítvány elnökét hallják.
Körülbelül 17-20 éve tart ez a program, egy hagyományőrző program. Az Éltető Lélek Alapítvány lényegében ezt örökölte, illetve átvette, mert annak idején ezt Berkes atya kezdeményezte, Berkes László plébános úr kezdeményezte a Mincenti templomban, csak őt elhelyezték Miskolcról, és én ezt olyan fontos dolognak tartottam, hogy álljunk meg egy pillanatra megünnepelni azt a munkát, amit az egészségügy területén végeznek, hogy megkérdeztem tőle, hogy mit szólna hozzá, hogyha alapítványunk ezt folytatná, és hát ő nagyon örült, mert kicsit más struktúrába került az egész, más nyilvánosságot kapott, és hát ennek ő nagyon örült, mert pont azt szerette volna. És akkor megbeszéltük azt, hogy azt a hagyományt azért őrizzük, hogy ő mindig megszólal ezeken a rendezvényeken. És akkor most lesz megint december 3-án tartjuk, most a hagyományoktól tulajdonképpen eltérő időpontban egy kicsit, mert ez mindig Szent Lukács napján szokott lenni, vagy ahhoz közeli időpontban. Az evangélista egyébként civil foglalkozása szerint orvos volt, ő az orvosok védőszentje, és mindig ehhez az időponthoz kapcsoltuk a rendezvényt. Úgyhogy most októberben annyi rengeteg nagy hírű program volt, közte a Vecámpál kórus találkozó, ami szintén 8 napig tartó program volt, tehát nem akartuk, pont akkora esett volna, amikor ez a program zajlik, nem akartuk azt, hogy a másik program esetleg csorbát szenvedjen, vagy bármelyik program csorbát szenvedjen, így áthelyeztük most decemberbe, ez is egy jó időpont, mert az advent elején leszünk, úgyhogy ez még hangulatosabbá teszi remélhetőleg a programunkat. Berkes atya ezt a templomba tartotta, és a templomnak a közösségi termében volt egy kis összejövetel, és tulajdonképpen ez inkább egy egyházi jellegű bensőséges ünnep volt, ami hát az nagy érték, de így meg kiment a civil életbe, és egy kicsit ezáltal egy más érdeklődési kör is megjelent, nem csak a templomba járók, hanem a civil körben sokkal többen, kiterjedt az ápolás területére, de tehát szélesebb körül lett az egész, és inkább ilyen társadalmi nyilvánosságot is kapott ezáltal. Tehát mindig úgy szokott lenne, ha a hagyományokhoz általában ragaszkodunk. Most Tóth Szántai József polgármester urat kértük meg fővédnek, nekünk el is vállalta, és az orvosi kamara elnökét, dr. Csilek Andrást kértük fel védnöknek, és Gálné Pataki Zsuzsannát, az Ápolási Egyesület vezetőjét kértük fel szintén a másik védnöknek, és a előadást, mivel évek óta a gyermekgyógyászatról, vagy a gyermekek egészségéről, vagy a gyermekek gyógyítása iránt szolgálat nem került szóba, ezért most dr. Sólya Menikő professzorasszonyt kértük fel, hogy a gyermekek gyógyítása érdekében végzett szolgálatát mutassa be, és a gyermekegészségügyi központot, ami most megint felújítás alatt áll. És a hagyományokhoz hozzátartozik, hogy Berkes László plébános atya mindig megszólal, elmondja azt az előményt és az ő tapasztalatait, és lesz Berkő Péter, szintén korábban az akadémia alelnöke volt, az egészségügy szakterületnek a vezetője. Mi őt kérjük meg mindig, hogy egy kis összefoglalót tartson, és a kulturális zenei programot az pedig Regő Zsolt és csapata, zenész csapata biztosítja. Őt sem kell nagyon bemutatni, mert városszerte ismert a művészete, és hát utána lesz egy kis közös beszélgetés, vendégfogadás. Tehát ebből áll a programunk. Én nagyon számítok rá, hogy ugyanolyan magas színvonalon lesz, mint az eddigiek.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Nem baj, csak unom már, hogy mindenkinek mentegetőzzek. Nem baj, ez az egy is lassan elmegy a temetőnek. Azt se tudod, ki vagyok, ki vagyok. Nem ülök be foglalt az összes sarok. Nem baj, csak unom már, hogy mindenkinek mentegetőzzek. Kicsikét, hogy megpont, elront. Nem érdekel, nem is értem, hogy a tekinteted mindent elmond. Még mindig távol a horizont. Kicsikét, keresztül vág a tömegem. Kár volt, hogy ide jöttél, te se vagy már csak idegen. Minek ez a figyelem, én viselem, de ha tudnám, ilyen szinten megfizetem. Nem kell, hogy a részem belőled is kivegyem. Kicsikét, hogy megpont elront. Nem érdekel, nem is értem, hogy a tekinteted.
minket megbont, yeah. De azon tudod meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!